Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység lényege a közösségvállalás a minket körülvevőkkel, mondta Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Vácon a 10 éves a Laudato Si enciklika című konferencián. Áder János a Váci Egyházmegye által rendezett katolikus társadalmi napok részeként tartott eseményen kiemelte. A közösségvállalásról, az összetartozásról, a világban való felelős jelenlétről szól Ferenc pápa Laudato Si enciklikája is, amely, mint fogalmazott, életbevágóan fontos mércét állított elénk. Az enciklika a teremtés védelmét hirdette, amely sokkal több, mint környezettudatosság, ember és környezet átfogó szövetsége, mutatott rá Áder János. Ugyanakkor a keresztény embernek a teremtés védelem nem katasztrófa turizmus, nem riogatás, nem világ végével való fenyegetőzés, mert az örömhírre alapított, abból táplálkozó egyház a környezeti válságban sem a rossz hírek hordozója, mivel nekünk van jó hírünk, van reményünk, jelentette ki. Internetes agresszió miatt feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a honvédelmi miniszter. Ezt maga Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a videóban azt mondta, a feljelentést nem azért tette meg, mert megsértve érezné magát, vagy nem viselni el az internetes agressziót, hanem azért, mert egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni. Ezért felelős is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított, fogalmazott a tárca vezető. A miniszterelnök kezdeményezni fogja, hogy az Antifa szervezeteket nyilvánítsák Magyarországon terrorszervezetté. Orbán Viktor ezt a Kossuth Rádió műsorában mondta, Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az Antifa, az amerikai mintát követve mi is minősítsük terrorszervezetnek, mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök a héten bejelentette, kezdeményezi az Antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását. A kormányfő jelezte, örült az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogja, hogy tegyük mi is ezt itt Magyarországon. A barátság a politikában is számít, mondta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy szeptember 30-ától az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt. Orbán Viktor a Kossuth Rádió műsorában felidézte, még elnök jelöltsége idején állapodott meg Donald Trumppal arról, hogy a Magyarországgal szembeni a baloldal által bevezetett büntetéseket kitöröljük a rendszerből. Minden progresszív adó szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, tele van stiklikkel, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, és állnak ki mellette, mert ha egykulcsos az adó, akkor kevesebb adót fizetsz, mint ha több kulcsos, illetve progresszív. Kiemelte, a Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja, a kormánypárti szavazók és a középen állók többsége azonban ezt nem akarja. De én megértem, hogy a Tisza nevű párt és annak az elnöke nem nagyon tud mást képviselni, mint amit a saját szavazói többsége akar, jegyezte meg. A pedagógus továbbképzés megújítása hozzájárul a magyar oktatási rendszer egészének minőségi átalakulásához, mondta a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Maruzsa Zoltán a megújult pedagógus továbbképzés nyitó ünnepségén elmondta, nagy munka áll mögöttük, több száz szakértő dolgozott a tananyagok megújításán, és ennek nyomán 51 000 pedagógus továbbképzése indulhat el ebben a tanévben. Az új rendszerben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Pedagógus Továbbképző Központja szervezi a pedagógus továbbképzési rendszer tartalmi megújítását. Az egyetem nem csak a képzések tartalmi fejlesztéséért felel, hanem a képzések szervezését, lebonyolítását is koordinálja. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kevés fátyol felhő az égen. A délire forduló szél a Kisalföldön megélénkül, egy-egy helyen megerősödik. A hőmérséklet szombaton 26 és 31 fok közé melegszik. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hosszú zűrös napja volt, egész nap messze volt, egész nap úton, ahogy én, ahogy más. Haza most is este ég, és minden elmesik, milyen hiába fontos minden rohanás. Azt mondja, nem baj, ez már a múlt. Holnap biztosan jobb lesz, nem lehet mindig ugyanúgy. Oh. És ha hozzád bújik fáradtan, és szorosan átölel, sosem mondd, hogy a holnap is ellen. És ha hozzád bújik fáradtan, és szorosan átölel, sose mondd, hogy a holnap is ellene van, de csak szeliden ringasd el. Kora reggel elrohan, ezennyi dolga van, ma minden tervünk sikerül. Sose fél, csupa bűd is lendülem, ha látod, elhiszel, talán a tényleg ott van egy út elején. Sosem mondd, hogy a holnap is ellene van, de csak szeliden ringasd el. És ha hozzád bújik fáradtan, és szorosan átölel, sosem mondd, hogy a holnap is ellene van, de csak szeliden ringasd el. Várd, merve nézel, minden változó. Ő marad ugyanaz mindig, örökös álmodozó. És ez így jó. És ha hozzád bújik fáradtan, és szorosan áll, sosem mondd, hogy a holnap is ellene van, de csak szépen. gondosan átüvel. Sosem mondt, hogy a holnap is ellene van, de csak szeliten mindazt el.
Közélet délelőtti magazin.
Picsert tessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. szeptember 19-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Bódi Mária Magdolna életéről beszélgetünk, majd beszámolunk Böjte Csaba ferences szerzetes miskolci programjáról, amely az idei Miskolci Árszakra Fesztivál része volt. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bódi Mária Magdolna nevét igen sokat lehetett hallani mostanában, sőt Bódi Magdiként is szokták emlegetni, és szeptember 6-a óta pedig Boldog Bódi Mária Magdolnaként említhetjük, hiszen a boldogok sorába emelték. De ki is volt ez a fiatal lány? Mi is volt az élete, mi volt az ő életszentsége? Erről fogunk beszélgetni dr. Tengely Adriennel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docensével. Szeretettel köszöntöm. A Bódi Magdi életéről sok mindent lehetett olvasni, hallani, hiszen egy hétköznapi személyről volt szó, és hogyha úgy elhelyezzük az idő távlatában, akkor tulajdonképpen mondjuk az én korosztályomnak a nagymamája, dédmamája kortársa volt, tehát nem annyira távoli, mint mondjuk a nagy szentek, akiket úgy ismerünk. Ez is egy különös fénytörést ad ennek a dolognak. Beszéljünk akkor arról, hogy hogyan született, mi volt az ő életpályája.
Bódi Magdi, most már leginkább így szokás emlegetni, bár ő egyébként magát Magdának nevezte, ugye a fennmaradt emlékekből tudjuk. A 20. század első felének egy, talán mondhatjuk így, hogy tipikus női alakja volt. Gyakorlatilag ő már az akkor megszülető modernkornak egy modern alakja, ugyanis ő egy gyári munkáslány volt, egy munkásnő volt. Sok szenttel ellentétben nem arisztokrata, nem különleges nemesi származású volt, hanem egy meglehetősen alacsony sorból jövő személy. Ezt most úgy mondanánk talán, hogy hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, hiszen a szülei egyszerű emberek voltak. Gyakorlatilag fiatalként az első világháború idején két menekültként kerültek össze, nem is tudtak törvényes házasságot kötni, mert elkallódtak a háborúban a papírjaik, és hát nagy szegénységben éltek és alapítottak családot. Gyakorlatilag uradalmi cselédek voltak, és hát úgy nevelték a három gyermeküket, ugye Magdának még két fiú testvére volt. És hát ahogy a korban gyakran előfordult, ez az uradalmi cselédsors azt jelentette, hogy nagyon sokszor kellett költözni egyik uradalomból a másikba, ahol éppen munkát találtak, ahol munkát kaptak. Úgyhogy gyakorlatilag Magda is egész gyerekkorát, meg fiatalkorát, lehet azt mondani, költözéssel töltötte. A Balaton felvidéket járták végig, ott gyakorlatilag pár évenként újabb és újabb faluba, uradalomba költöztek a családjával. Ahogy az lenni szokott, akkor ugye neki is nagyon fiatalon munkába kellett állni, nyilván először a szüleinek segítettén különféle mezőgazdasági munkákban, majd pedig 10 évesen bekerült a Balatonfűzfői nitrokémiai gyárba, tehát gyakorlatilag egy munkás lány volt. Egy nagyon érdekes, hogy őt általában ilyen egyszerűen ilyen munkás lányként, munkás nőként szokták definiálni, ami valóban igaz is, és kevesebb szó esik arról, hogy valójában kiváló szellemi képességei voltak, és a második világháború idején őt a gyár beiskolázta. Gyakorlatilag a polgári iskolának egy ilyen levelező tanfolyamára, ilyen előkészítő tanfolyamára, ami középfokú végzettséget adott volna, és hát ezáltal gyakorlatilag a gyárnak már a szellemi elitjébe bekerült volna. Hogyha százalékosan nézzük, ott többségé, messze többségbe 90 sok százalékban, ha telemit vagy annyit sem végzett emberek dolgoztak. De hát igazándiból, ha nem hal meg olyan fiatalon, akkor akár egy vezető beosztású, sőt akár még egy diplomás ember is lehetett volna belőle, de hát sajnos, hogy az életútja 24 évesen derékba tört.
És ugye a szervezőkészségét is szokták méltatni, hogy valahogy hatással tudott lenni az emberekre.
Igen, ugye ez talán nevezhetnénk egy átlagos életútnak, de azért bárkiből nem lesz boldog az egyházban. Nyilván itt a hangsúly az ő életfelfogásán, életmódján van, hogy rendkívül milyen vallásos volt, és hát emellett nem csak az Isten, hanem az ember szeretet is nagyon nagy szerepet játszott az ő életében, és ennek egyfajta kivetülése volt a szervezőkészsége, amit kérdeztél. Ő egy lelki gyakorlat során ébredt rá arra a hivatásra, hogy ő neki az a hivatás, hogy a munkások, elsősorban a munkás lányok apostola legyen. És ettől kezdve tudatosan és célirányosan arra törekedett, hogy minél több lányt elérjen, és őket a megfelelő vallásos és erkölcsös életre buzdítsa, irányítsa. Nagyon-nagyon sok olyan lány volt, akinek esetleg kezdett kisiklani, vagy kisiklott az élete, és ő próbált utánuk nyúlni mindenféle, akár anyagi, fizikai, vagy éppen lelki támaszkodás, segítséget adni neki. És ennek egy kivetülése volt például 1944 nyár végén, hogy a litéri gyártelepen is megszervezte a katolikus dolgozólányoknak az egyesületét. Korábban egyébként a Szívgárdában és a katolikus gyermekek szervezetében is tevékenykedett egy ilyen vezetőként. Tehát valóban híres volt erről, hogy nagyon ösztönösen, nagyon-nagyon jó szervező volt, és ennek sok eredménye is volt.
És a mostani ábrázolásaiban, a boldogálvatási folyamat ábrázolásában is egy nagyon rokonszerves vonást kiemelnek, a kerékpárt, hogy ő egy ilyen modern nő volt, és sokat kerékpározott, és ez is egy ilyen attribútuma lett.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon bájos és kedves motívum az ő életében, illetve most már mondhatjuk azt, hogy a kialakuló ikonográfiájában. Ugye valóban a Veszprémi Egyházmegyében ez a Bódi Magdis logó is egy ilyen gótikus ablakban egy kerékpározó nő alakot mutat. És például egy nagyon aranyos dolog, hogy például a Veszprémi Egyházmegyében egy biciklicsengőt is kiadtak ugyanezzel a motívummal. Tehát valóban ez nagyon fontos volt. Hát gyakorlatilag itt arról volt szó, hogy több kilométerről kellett dolgozni, járni, és hát biciklivel sokkal gyorsabb volt, sokkal könnyebb volt. Abban a korban egy bicikli nagyon nagy értéket képviselt, tehát sokkal nagyobb érték volt, nagyobb megbecsülése volt, mint napjainkban, és hát az édesapja, úgy tudjuk, hogy az édesapja gyűjtötte rá össze a pénzt, és tőle kapta ezt a biciklit, amit ő is nagy becsben tartott, és hát napi rendszerességgel használt munkába, menet munkából jövet, illetve azért is, hogy ezt a hivatását ő betölthesse. Csak egy nagyon aranyos kis példa, kis történet fennmaradt, hogy igyekezett összegyűjteni a környékbeli falukból, tanyákból a gyermekeket, és elvinni őket misére. Viszont ezek sokszor sok kilométerre voltak, úgyhogy fennmaradt, hogy volt, amikor négyet is fordult a gyerekekért, ahova csak lehetett a biciklire felültette a pici gyerekeket, és akkor hát úgy tekert, vagy úgy tolta, hogy minél több gyerek eljuthasson a misére, és csak azért, mert messze van, és kicsik és gyengék ne maradjanak el a szent miséről. Tehát valóban nagy szerepe volt a biciklinek, ha mondhatjuk így, az ő életében, tevékenységében.
És hogy a karitatív lelkületét is kiszokták emelni, hiszen volt, hogy ő gyűjtögetett szegényeknek ruhára valót, hogy egyáltalán abban az időben tudjanak ruházkodni, ne fagyjanak meg.
Igen, a legelső, legkorábbi történet, amit erről tudunk, még egészen gyerekkorában játszódik. Talán egy ilyen 7-8 év körüli kislány lehetett. A szomszédjukban volt egy nagyon szegény család, ők is szegények voltak, de egy még szegényebb, ahol meghaltak a szülők, és hát a kisunokát a nagyszülők nevelték, és tényleg nagyon-nagyon ínséges körülmények között, és jött a tél, és hát úgy gondolta, hogy ennek a pici kis, valószínűleg 1-2 éves kisgyerek volt, hát meleg ruha kellene. És kitalálta, hogy körbe koldulja az egész falut, filléreket kéreget, hogy aztán abból, amikor összejön egy kisebb összeg, akkor abból egy téli kabátot tudjon venni a kisgyereknek, és sokan megszólták érte, megszólították még az édesanyja is, hogy nem szégyelle koldulni, és azt válaszolta, hogy ha jó ügy érdekébe teszi, már pedig azért tette, akkor ő nem szégyelli, és bekopogott minden házhoz, és valóban össze is jött az az összeg, amiből a kisgyereknek meleg téli ruhát tudott venni. Ez a fajta hozzáállás a élete végéig megmaradt. Különösen a háborúnak az ínséges időszakában nagyon-nagyon sokat jótékonykodott. Sokszor ez nem is annyira arról volt, hogy ő adakozott, hiszen ő maga is szegény volt, ugye egy fizetésből élt és tartotta el a idős szüleit, hanem inkább a gyakorlati ügyessége volt, hogy össze tudta kötni a szálakat. Hogyha valahol volt cukor, de nem volt só, másik faluban meg valakinél volt mondjuk só, de nem volt cukor, akkor megoldotta, hogy legyen mind a kettőnek kicserélte. Tehát nagyon sokszor ezt a praktikumot láthatjuk. Vagy a kétkezi munkába például ő maga is nagyon sok gyerekruhát vart. Nyilván nem sok szabad ideje volt, de ami volt, azt arra fordította, hogy mondjuk nem sétálgatott, hanem például a szegény gyerekeknek ruhát vart, vagy ruhát javítgatott. Nagyon sok ilyen történet maradt fenn erről, az ilyen jellegű tevékenységéről.
Nem véletlen, hogy azért őt így a nép is a szívére fogadta meg, hogy kialakult elég korán az ő kultusza, hiszen azért az élet szentség útján is folyamatosan ment előre, ugye ő tisztasági fogadalmat is tett, ha jól tudom, akkor Balaton Fűzfőn.
Igen, hogy az ő alapvetően nem különösebben vallásos családból származott. A források szerint olyan 10 éves kora körül mélyült el az ő hite. Volt tanítóitól fennmaradt, hogy a hittanórákat nagyon élvezte, nagyon érdekelte, de hát az még kevés lett volna, és igazándiból nem tudjuk pontosan, hogy mi is történt 10 éves kora körül, amikor hirtelen nagyon-nagyon a vallás felé fordult. Ő a lelkiatyai kérésére vezetett egy lelkinaplót, ebben valószínűleg ezt leírta, viszont ez nem maradt ránk. Sajnos ez valahol ott a háború végén, a halála után valószínűleg az orosz katonák széttépték, vagy szétszórták ezt, tehát nem tudjuk pontosan, hogy minek a hatására történt ez a megtérés, ha nevezhetjük így. Ettől kezdve viszont folyamatosan mélyült az ő Isten hite. Egy idő után már nem olvasott semmit, csak vallási témájú könyveket, írásokat, sőt, fennmaradt, hogy például, ha valamilyen könyvet kapott, vagy hozzájutott, akkor megnézte, hogy megkérdezte, hogy van-e benne szó Istenről, és hogyha nincs, akkor már nem is foglalkozott, mondta, hogy ez nem szép olvasmány, hiszen Isten nincsen benne. Tehát folyamatosan mélyült, és amikor már felnőtt fiatal nő volt, akkor többször lelki gyakorlaton is részt vett, ami megint csak nagyon-nagyon nagyban erősítette az ő elköteleződését. És valóban ennek az egyik csúcsa volt, amikor Istennek ajánlotta az életét, és szüzességet fogadott. igazándiból ő apáca szeretett volna lenni, tehát úgy érezte, hogy ez az ő útja. Csak volt egy nagyon komoly probléma, hogy már említettem, a szülei menekültek voltak az első világháború idején, amikor megismerkedtek, nem voltak papírjaik, és mivel nem tudtak törvényes házasságot kötni, akkor még az a szabályozás volt érvényben, hogy a gyermekeik törvénytelennek számítottak, és így szerzetes rendben nem lehetett őket felvenni. Tehát Magdinak ez az akadály ott volt az életében, és amikor ezzel szembesült, hogy ez nem egy járható út, akkor határozta el, hogy akkor ő világi apostol lesz, marad a világi életben, bár az Istennek tett fogadalmát, hogy az életét Istennek szenteli, nem másította meg, viszont világi személyként fog tevékenykedni. És ugye, mint tudjuk, gyakorlatilag ez vezetett a halálához is, ő ezt a fogadalmát védte az orosz katonáktól.
És ugye nagyon fontos volt az ő tevékenysége abban a korszakban, hiszen azért a társadalmi viszonyok akkor úgy átalakulóban voltak, hogy alakult ki a munkás réteg, azért a vidéki élet, a háború szele már akkor lengedezett, és azért ez a kor erkölcsére is talán rányomta a bélyegét, és ő azért egy ilyen nagyon stabil példát mutatott, és azért próbálta szervezni, tanítani a kortársait is nőként, amire azért kevés példa volt.
Igen, erről nagyon-nagyon sok történet maradt fenn, hogy kezdetben a munkahelyén furcsálották az ő viselkedését, az ő vallási elkötelezettségét, hogy ez nagyon-nagyon komolyan veszi, és egyébként egy nagyon talpra esett szókimondó egyéniség volt, tehát például, hogyha a közelében egy olyan sikamlós viccet mondtak, vagy akár káromkodtak, akkor azt nem hagyta szó nélkül, megszólította az embereket. És mivel ugyanakkor egy annyira kedves, vonzó egyéniség volt, nagyon hamar egyfajta tisztelet alakult ki iránta. És fennmaradt, hogy például, hogyha egy üzemrészben például ilyen témáról folyt a szó, ha megjelent Magdi, akkor azonnal abba hagyták. Egy idő után a munkatársai már egyáltalán nem káromkodtak, tehát csak a maga csendes módján nagyon folyamatosan egy olyan jó hatást gyakorolt a környezetére, ami hamarosan bizony-bizony meg is látszódott. És hát ugye, mint említettem, a többi gyári munkáslányt is ebbe az irányba próbálta befolyásolni. És ez nem maradt észrevétlen a tágabb környezetében sem, például fennmaradt egy történet, hogy a gyárban volt egy főmérnök, hát ők a legfelső vezetéshez tartoztak akkor, aki elég durván bánt a munkásokkal, nagyon lekezelően bánt a munkásokkal, viszont Magdit annyira tisztelte, hogy előre köszönt neki a kalapját is levetve. Ami egy hihetetlen megtiszteltetésnek számított abban a korban egy egyszerű munkáslány iránt, és hát Magdi persze ezt kellő szerénységgel fogadta, sőt, talán még zavarba is jöhetett ettől, viszont nagyon jól mutatja, hogy az ő rendíthetetlen vallásossága és a kedves egyénisége együtt milyen tiszteletet tudott kifejteni, és milyen jó példát jelentett. Nem véletlen, hogy annyira sok történet fennmaradt róla, hiszen tényleg az emberek utána és a szívükben őrizték az emlékét, akik ismerték őt.
És akkor ugye a háború kitört, a háború fokozódott, és elérték a szovjet katonák ott a Balaton felvidéket is. Idézzük fel ezt az időszakot.
Hát ugye 1945 tavaszán járunk márciusban, amikor valóban a front elérte ezt a területet, és hát ugye 40 évig erről nem is lehetett beszélni, de most már hivatalosan is, hát sajnos akár történelmi munkák is születnek arról, hogy hát bizony a szovjet vörös hadsereg a magyar női lakosságot hát terrorizálta gyakorlatilag, és hát nem voltak lányok és asszonyok biztonságban az orosz katonáktól.
Hát a hírek terjedtek. Nem ilyen erőszakról
így van,
szóval,
így van, konkrétan erről van szó. Így van, és hát ugye a híre azért ez megelőzte, tehát nyilván ott Litéren is féltek a lányok, asszonyok, hogy mik fognak történni, és Magdi gyakorlatilag lélekben arra felkészült, hogy bármi történik, ő az Istennek tett szüzességi fogadalmát, ő ezt tisztasági fogadalmát mindenképpen megőrzi. Tanácsot kért a lelki atyaitól is, hogy mit tehet, vagy meddig mehet el, és hát azt tanácsolták neki, hogy azért lehetőség szerint valami kis szúró eszköz legyen nála, tehát azért próbáljon amennyire lehet fizikailag is védekezni. Úgyhogy valóban ez is történt, amikor az egyik orosz katona hát elhívta az óvóhelynek az egyik ilyen sötét zugába, hogy menjen vele, akkor már Magdi felkészült, és egy kis körönvágó olló volt nála. És hát próbált védekezni, megszúrta a katonának a szemét, vagy hát próbálta megszúrni, és hát a katona ezen annyira feldühödött, hogy gyakorlatilag lelőtte, hátba lőtte Magdit. Az utolsó szavait feljegyezték, hogy Jézushoz kiáltott, fohászkodott, és úgy halt meg. Viszont előtte még arra volt ideje, lehetőség, hogy az ott lévő többi nőnek figyelmeztetést adott, figyelmeztette, hogy meneküljenek, mert esetleg ők lehetnek a következők. És hát valószínűleg minden valószínűség szerint neki lehetett egy olyan életfelajánlása is, hogy ő ugyan vállalja, ha kell, a mártír halált is, de azokat a lányokat, akik úgy érezte, hogy rá vannak bízva, hogy amit említettem, ez a katolikus dolgozó lányok egyesületének a tagjait, ez egy tucatnyi lány volt, hogy őket ne érje baj. És valóban ő az életét adta, de a rábízott lányok közül a többieknek, senkinek nem történt baja. És egy nagyon érdekes dolog, hogy ma egy emlékmű áll, egy mellszobor áll az ő vértanúságának a helyén, Litéren, a kastély udvaron, ami most egy nyáron volt alkalmam ezt látni, ami most az általános iskolának az udvara is. És szerintem egy nagyon kedves dolog, hogy Magdi, aki annyira szerette a gyerekeket, ott halt meg, és most ott van az emlékműve, ahol ma is gyerekek szaladgálnak az ő szobra körül. Tehát egy nagyon megrendítő élmény volt ezt látni, hogy ahol ez a gyilkosság és vértanúság történt, és hogy most egy gyönyörű zöldövezet, és ott a kis gyerekek játszanak, és Magdinak egy nagyon kedves, mosolygó mellszobra látható ott, egy különleges élmény volt, tehát így őrzik ennek a vértanúságnak a helyét Litéren nagyon szép körülmények között.
És ugye több mint 40 éven keresztül erről nagyon beszélni sem lehetett. Tehát ugye egyrészt azért, mert a szovjet katonák kegyetlenkedéseiről volt szó, másrészt azért, mert a hitéért vállalta, tisztaságáért a vértanúságot, talán azért is, mert Mindszenty József indította az ő boldogávatási folyamatát, ezek mind-mind olyan hívószavak, amik az elmúlt rendszerben nagyon negatívan hatottak, és hát ez minden bizonnyal késleltette ezt a folyamatot, és azért ugye meg kell említenünk, hogy néha is Eregély István egrélyesek úr is nagyon fontosnak tartotta ezt az ügyet, és nagyon-nagyon sokat tett ennek érdekében, tehát neki is köszönhető, hogy szeptember 6-án boldoggá avatták. Tehát késlekedett a folyamat, de hogyan alakult, hogyan alakulhatott, hiszen nem sokkal az ő halála után már elkezdett kialakulni az ő tisztelete.
Igen, ez úgy gondolom, hogy az ő kultuszában és most a boldogavatásban is egy rendkívül fontos momentum, hogy gyakorlatilag az ő lelki atya itt a helyi plébános és káplán rendkívül nagyra értékelték őt, és gyakorlatilag már látták benne a jövendő szentet. Úgyhogy amikor megtörtént a vértanú halála, és hát ugye elvonultak a háborúnak a hullámai, akkor azonnal megkezdték a szemtanúk kikérdezését. És gyakorlatilag nem hivatalos aktákat gyűjtöttek össze, hanem egy ilyen, talán mondhatjuk az anekdota gyűjtemény, tehát ki mire emlékezett, milyen kis történetekre Magdi életéből, és ezt ki is adták könyvben, ezt már több kiadást is megért, Tanúságtétel Liliommal és vérrel, vagy Vérrel és Liliommal, valami ilyesmi címe van. Tehát gyakorlatilag a szemtanúk elbeszélései alapján már egyfajta kép kirajzolódott akkor Magdiról. És valóban Mindszenty József elindította az első lépéseket, nyilván ő is, amikor látta ezt az összegyűjtött anyagot, akkor nem voltak kétségei, hogy valóban egy szent életű szeméről van szó. Azonban, ahogy hamarosan bekövetkezett ugye a politikai fordulat, a kommunista hatalom átvétel, és ugye Mindszenty Józsefet is bebörtönözték, elakadt ez a folyamat. Sajnos az akták is gyakorlatilag megsemmisültek, eltűntek, és döntően ez az anekdota gyűjtemény maradt ránk, ez a kis élet szösszenetek gyűjteménye, bár rendkívül megkapó olvasmány. De bizony a rendszerváltás után majdnem, hogy újra kellett kezdeni ezt az egész folyamatot. Természetesen még voltak emberek, akik még éltek, és akik még éltek és ismerték őt, de hát azért egy nagyon-nagyon komoly kutatómunka kezdődött meg a Veszprémi Egyház megyében, aminek ugye most arra érett be a gyümölcse.
Ugye tehát több évtized egy ilyen folyamat, és ugye tavaszra tervezték a Boldog Ávatás, de Ferenc pápa halála miatt ez most szeptemberben történt meg egy nagyon szép díszes ünnepély keretében, és hát innentől kezdve ugye boldogként tisztelhetjük Bódi Mária Magdolnát, és az október 26-i emléknapja is, ugye most már liturgikus emléknapja, és most már ott szerepel a katolikus hívek naptárában. Mennyire feltárt az ő élete, mennyire kutatható? Most a történészt kérdezem, hogy mennyire nehéz az ő életpályáját kutatni, azt a képet összerakni, amivel már sokan foglalkoztak, nyilván a Boldog Ávatás kapcsán is, de történészileg ez hogyan áll?
Igazándiból ez az említett kis anekdota gyűjtemény a legfontosabb forrásunk Magdi életére vonatkozóan. Nem valószínű, hogy még különösebben újabb adatok, információk előkerülnének, hát főleg azért, mert már senki gyakorlatilag nem él azok közül, akik személyesen ismerték őt. Másik fontos forráscsoport a különféle személyes dokumentumok, anyakönyvi bejegyzések, stb., amik ugye az ő életéhez kapcsolódnak. Ezeknek a feltárását a Veszprémi érseki levéltár munkatársai rendkívüli alapossággal már elvégezték. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Magda életéről minden fellelhető dokumentumot összegyűjtöttek, ami megragadható, hiszen gyakorlatilag nem egy a saját maga korában nem egy hírneves egyéniségről, nem egy politikusról, egy sztárról van szó, akiről olyan sok minden fennmaradt volna. Ami inkább történészi feladat, hogy a Magdi életét övező körülményeket feltárjuk. Hogy milyen volt akkor a társadalmi helyzet, milyen egyesületeknek volt a tagja, akár milyen sajtótermékeket olvashatott, milyen hatást gyakorolhattak ezek az ő életére, az ő gondolkodásmódjának a fejlődésére. Ennek a munkának is gyakorlatilag a Veszprémi érseki levéltár a motorja, ha lehet ezt mondani. Most már több nagyon szép és nagyon gazdag kiadványt adtak ki Magdi életéről, Magdi körülményeiről, és hát valószínűleg ez a kutató munka folytatódni is fog, és valószínűleg még újabb eredmények fognak születni, de mint mondtam, ez nem elsősorban az ő konkrét személyes adataira vonatkozik, hanem inkább a korra és a környékre vonatkozóan.
Mennyire lehet fontos Bódi Mária Magdolna, Boldog Bódi Mária Magdolna életpéldája, mondjuk akár egy mai nő számára?
Én úgy gondolom, hogy ő egy olyan személyiség, aki abszolút beleillik a 21. századba. Ő egy valóban egy modern nő volt egy modern korban. Nyilván most a halála körülményei az a korból adódott a maga korából, de ha az életpéldáját nézzük, egy olyan modern dolgozó nő volt, aki manapság is millió számra található Magyarországon, viszont a mai ideálokkal szemben ő nem tett semmit öncélúan magáért. Tehát nem azért dolgozott, hogy sok pénze legyen, és ezt magára fordítsa, hanem mindent Istenért és a fele barátaiért tett. Tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon jó példa lehet egy mai nő számára is, hogy igen, az embernek vannak kötelezettségei, munkája, családja, anyagi terhei, viszont ami még ezen felül fennmarad, azt ne csak divatos szóval ma önmegvalósításra fordítsa, hanem esetleg gondolkozzon el arra az ember, hogy esetleg mások javára. Akár legyen az pénz, szabadidő, akár csak egy kedves szó. Ő ebben volt nagyon-nagyon erős, és én úgy gondolom, hogy az életszentségét alapvetően ebben tudjuk megragadni, hogy az egész életét mások szolgálatára szentelte. Nem sok szabad ideje volt, nem sok pénze volt, viszont azt mind-mind másoknak adta oda tényleg a szívét, a lelkét, és igazándiból talán nem egy megvalósíthatatlan ideál ez a 21. században sem. És hogy mennyire élő lehet az ő kultusza, engedd meg, hogy egy személyes példát mondjak, tehát például most a nyáron volt számomra két olyan esemény is, ami negatív esemény volt, viszont Magda közbenjárását kértem, és valóban én úgy érzem, hogy segített, és pozitív végkimenetelet lett az adott, dolgoknak. Tehát mindenképpen, talán ha lehet azt mondani, hogy érdemes kérni az ő segítségét, közbenjárását, mert valóban működik, én úgy gondolom.
Thank you.
Miskolcon az Ars Sacra Fesztivál a keddi napon délelőtt a Miskolc-Tapolcai Jézus Szíve Szikla kápolnában folytatódott, ahol Böjte Csaba, a ferences rendi szerzetes, a férfiaknak tartott lelki beszélgetést. Hiteles férfiként élni és formálni a világot, ez volt a címe annak a találkozónak, amely szentmisével kezdődött. Majd Csaba testvér beszélt az egyházban betöltött civil férfi szolgálat fontosságáról, a családon belüli férfi szerep értékéről, valamint az egyedülállók boldogságának lehetőségéről is.
Hát a mi Urunk Jézus Krisztus ugye mondta, első dolga mi van, András, János, gyertek, építsük együtt Isten országát. Péter, elég halat fogtál? Hajd a csodába, gyere, emberek halászává teszlek titeket. Vagy mit tudom, Máté, Vám, nem unod ezt a pénzszámlálást? Gyere, építsük Isten országát. Tehát ez a bátorság kell, hogy legyen. Hogy, ugye, én amikor elindultam, szegény Antal atya 83 éves volt, mikor hozzánk jött, és nem tudta, egyetlen ujját mozgatta, nem tudta áldoztatni. És akkor volt egy világi srác, István, és ma is megvan, tehát akolitusán szentelte, avatta az érsek atya. És hát ugye volt, ugye, amikor ilyen például most is, hogy el vagyok menve, hát be van írva a naptárba, akkor nem lehet hazarohanni temetésre, erre-arra, és István temet is, és áldoztat is, és Antal atya mondta, hogy egyik vasárnap Pityu prédikás, másik vasárnap Antal atya. És ez mai napig így van. Tehát igen, ő akolitus, nem diakónus, mert Erdélyben még nincsenek ilyen állandó diakónusok. De szépen, atya felolvassa az evangéliumot, és ő elmondja a véleményét róla. És kis teológiát végzett, kis szemináriumot, tehát hogy mondjam, van is képzettsége. Hittanórán ő dolgozik, ő készíti fel a gyerekeket Szászvároson. Na, első áldozása, minden. Én azt gondolom, ez bizalom kérdése. Tehát, hogy mondjam, én tudom, hogy a anyánk az egyház kicsit óvatos, mert biztos sokszor megégettem a száját papokkal is, diakónusokkal is, világiakkal is, de kell merjük vállalni a kockázatot. Tehát, hogy ugye boldogságos szűzanya nem tudja, mire mond igent, és mégis mer igen mondani. Gyere, építsük Isten országát, szülj meg a kis Jézust, legyen nékem a te igéd szerint. A gazdag ifjú, aki megtartsa az összes parancsot előről, hátra, hátulról előre, akit maga Jézus is kedvel, meg is hív, gyere, építsük együtt Isten országát, jaj, nem, meredek ez, inkább hazamegyek, és megtartogatom a parancsokat, én jól el vagyok, meg minden. Azt gondolom, a mai világban rengeteg gazdag ifjú van. Tehát, hogy biztos, hogy Isten indít ma is egy csomó embert. Menj oda, ajánd fel a munkádat. Előre ugye jó Isten is kis morzsát ad a kezünkbe, de ha valami szépet összeállunk, akkor mind nagyobb dolgokat ad a kezünkbe. Ez így van. És hát ugye, ha megnézzük, ugye mindig elvárják, hogy a pap az aztán proféta, meg minden legyen. Hát mondtam, az Ószövetségben ez külön hivatás volt, a profétai hivatás. Papok, tehát a 12 proféta közül azt hiszem egy volt papi rendből, a többi mindenhonnan máshonnan jött. De hát az Új Szövetség alatt is, ugye hát Szent Ferenc nem volt pap, és nagyon sok más van, akik tényleg szép dolgokat csináltak, nem mint papok kezdték el. Aztán sokat be az egyház pappá szentel, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy ő Isten országát akarta építeni. És én azt gondolom, hogy hát most valahol ebből a mai világból ez a profétai bátorság is hiányzik. Tehát, hogy csináltunk Csíksomlyon egy Mária kertet, és az első állomás a találkozás udvara, hogy Mária találkozik ezzel az angyallal. És a gyerekeknek el szoktam mondogatni, most képzeljétek el, hogy egy marék porból született ember képes párbeszédet folytatni angyalon keresztül is a nagy Istennel, nem? És mondtam, hogy ha hiszitek, hanem ez az adóvevő készülék mindegyikünkben benne van, gyári szerelésben. Tehát igen, tudom is hallani a Jóisten hangját, és tudok is szólni hozzá.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Esküvő legvégén te új bort készítesz, a fájdalom völgyében forráshoz vezetsz, a föld, amin feküdtem, végül enyém lett. Te adtál és elvettél, áldom szent neved. Amikor könnyű, amikor nehéz, mikor nem látlak, tudom, te élsz. Áldott az Úr neve, áldott az Úr. mit az járni. A hullámok között, amikor könnyű, amikor nehéz, te nem változol meg, örökké él.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,